Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Most is egy olyan személlyel volt alkalmam beszélgetni, és ezt a beszélgetést megosztani Önökkel, aki én azt hiszem, hogy önmagában is érdekes ember. Azokról, akikről beszélt, azok viszont nagyon közel állnak a szívünkhöz, minden kiskunhalasinak a szívét megdobogtatja, hogyha ezeket a későbben majd hallható neveket hallja valamilyen formában. Hadd mutassam be Önöknek dr. Sárai Szabó Katalint, aki majd bővebben is elmondja, hogy ki ő valójában. Annyit azért előjáróba hadd mondjak el, hogy a Szilárdis öregdiákok találkozója alkalmából van itt Kiskunhalason. Arra kérem Katalin, hogy kicsit mutassa be önmagát, meg azokat a munkákat, amelyeket végez.
Üdvözlök én is mindenkit. Csárai Szabó Katalin vagyok, a Duna melléki református egyházkerület rádai gyűjteményének tudományos főmunkatársa. Korábban levéltárosként és kézirattárosként dolgoztam a gyűjteményben, tehát egészen közelről ismerem a levéltári anyagot, illetve nyilván innen is fakad ez a fajta érdeklődésem az egyház történet iránt. Eredetileg néprajzszakon végeztem az ELTE-n, és valójában az eredeti témám, és ez a mai napig így van, azt is kutatom, az a 19. század második fele, 20. század első felének a nőtörténete. Ezen belül sokat foglalkozom a konzervatív nőmozgalmakkal is, illetve a magyarországi nőmozgalmak különböző irányaival, és ezeknek az egymáshoz való viszonyával. A doktori disszertációmat a református egyház 19. század végén induló belmissziói mozgalmának női szempontjaiból vagy megközelítéséből írtam, tehát a nők szerepe a református egyházban hogyan alakult a 19. század végétől a két világháború közötti időszakig, és hát azóta történészként dolgozom, tehát a néprajzot azt már elég régen elhagytam, tehát a tradicionális néprajzi kutatásokat, és hát ugye ehhez is sokat használtam a mi levéltárunkat, illetve természetesen más egyházkerületi és sinati levéltárat, és hát igazából ez az egész Szász Károly és aztán Szász Károlyból Szilárdi iránti érdeklődésem, ez valójában a nőtörténetből indult, ugyanis Szász Károly egyik lánya, Szász Póla a belmissziónak egy meghatározó figurája volt, ma már nem igazán emlékeznek rá, de a korszakban egy ismert asszony volt az egyházi körökben. Tulajdonképpen a disszertációm egyik fejezete is, amelyekben életutakat is vizsgáltam, róla szólt. És aztán ugye a ő levelezését, olvasván az apjával, illetve tehát így a családi viszonyokat kutatva, ugye a nagyapa idős Szász Károly, aki nagyenyedi professzor volt, egyszer csak rájöttem, hogy mennyire izgalmas az ő papájának a személye, és hát valójában ugye Szász Károly nem csak mint püspök vagy mint egyházi figura érdekes, hanem hát ami igazán rendkívüli benne, az az, ahogy felépítette a karrierjét, amit valójában egy ilyen 19. század második fele korszakának egy tipikus új értelmiségi karrier építésként is lehet vizsgálni, tehát az irodalomban, politikában, számos területen működtek ők, és ugye Szász Károly aranyja közeli barátságban és az Arany Gyulai Pál Csengeri Antal baráti körébe is beletartozott.
Engedje meg nekem, Katalin, hogy talán a hivatásomból eredően egy nagyon szubjektív dolgot fogalmazzak meg. Nekem nagyon tetszett ebben az előadásban az, hogy mi, akik valamilyen formában ismerjük Szilárdi Áron, Szász Károlyt, a munkásságokat, a tudományos kötődéseiket, lelkészi munkájukat, most hirtelen kibontakozott az ember, ahol ott vannak az intrikák, ott van a harag, ott vannak azok a törekvések, hogy valaki elé kerülni, esetleg bármi áron, és aztán kibontakozik belőle egy, ahogy tetszett is idézni egy részletben, egy megmásíthatatlan és megfellebbezhetetlen barátság. Hogy néz ez ki?
Azzal kezdeném, hogy ugye a kutatásoknak sokféle iránya lehet, és ezeket sokféle forrásokból, tehát ugye eseménytörténeteket, politikatörténetet lehet vizsgálni, és ugye lehet vizsgálni az egyéni életutakat, mikrotörténeteket, illetve egyes társadalmi csoportok történetét, és ugye ezekhez az utóbbiakhoz rendkívül fontosak az ego dokumentumok. ugye ami levelezés, napló, visszaemlékezés, én mondjuk ezeket szeretem legjobban kutatni, ez valószínűleg kiderült. És hát ugye Szász Károly és Szilárdi Áron kapcsán az az egyik legfontosabb dolog, hogy rengeteget írtak, tehát grafomán volt nyilván mind a kettő, és ugye a korszakban a kapcsolattartásnak azért egy nagyon meghatározó része volt a levelezés. Ugye gondoljunk arra, hogy általában 2-3 laki életet is éltek, ugye Szilárdi Áron is Halas, Budapest között, vagy hát először Pest, aztán Budapest között ingázott, Szász Károly is Kunszent Miklóstól Pestig sok fele élt, és tulajdonképpen nagyon mobil emberek voltak, és a baráti és a szakmai kapcsolataikat nyilván a személyes találkozáson túl levelezéssel folytatták, és hát szerencsére Szász Károlynak és Szilárdinak megmaradt az egymáshoz írott leveleinek, hát egy elég nagy többsége, nem tudom, hogy ez mennyi töredéke, tehát hogy mennyi veszett el, ezt nem lehet tudni, ezt különben az akadémiai kézirattár, illetve a Széchenyi könyvtár kézirattára őrzi, illetve a másokhoz írott leveleik, tehát a körtagjaihoz, a Szilárdi Áronnak megmaradt elég sok levele más lelkészekhez, és valójában a Rádai gyűjteményben kevés kettejükre vonatkozó iratanyag található, és igazából ez a levelezés, tehát ezek a magániratok azok, amelyek segítségével valójában annak a kapcsolatnak vagy viszonynak a változása követhető, mert ugye Szász Károly és Szilárdi Áron kapcsolata igazából tanár-diák kapcsolatként indult, Nagykörösön véletlenül tanította Szász Károly Szilárdi Áront, de mind a ketten rövid ideig voltak Nagykörösen, erről nem is nagyon talál említést az ember, hogy erről milyen emlékeik voltak, valószínűleg ezt személyesen beszélték meg. Utána igazából az első nagy találkozásuk, mondjuk így, az az 1863-as halasi lelkészválasztás volt, amikor, tehát hogy nem elég, hogy ugye ebben riválisok voltak, hanem hát úgy tűnik társadalomtörténészként, ami vagyok, hogy itt valójában a halasi társadalomban meglévő törésvonalak nagyon erősen megjelentek ebben a lelkészválasztásban. Valójában ugye Szász Károly a felesége révén, Bibó Antónia révén, a Bibó és a Péter családok jelöltjeként apostrofálható, és Szilárdi Áron pedig ugye az apja révén egy ismert ember volt Halason, nyilván az alsóbb társadalmi rétegek álltak inkább mellette. Tehát, hogy itt ugye a személyes szál összefonódik egy lokális történetté, vagy egy helyi közösség társadalomnak a különböző belső feszültségei, és kijönnek itt az ő személyes feszültségükön kívül. Na most nyilván ők rendkívül különböző személyiségű emberek lehettek, Szilárdi Áronról a leírások, vagy jellemzések általában inkább a komorságát vagy a szigorúságát emelik ki, amit amúgy abszolút cáfolnék. Tehát lehetséges, hogy a mindennapi kommunikációban ez így tűnhetett, de hogy a levelei, tehát rengeteg levél van, ami rendkívül humoros és szarkasztikus, tehát kevés ember húzta meg viccesebbnél viccesebb jelzők és megjegyzések nélkül. Tehát valószínűleg nem volt ő annyira komor, azt jobban el tudom képzelni, hogy bizonyos tekintetben egy idő után megkeseredett volt, de alapvetően nem. Szász Károly pedig egy igazi 19. századi társasági ember volt, aki kedves volt, szellemes volt, megnyerő volt, igazi társasági emberként emlékeztek meg róla. Most ami mindkettőjükben, és ezt mondjuk az előadásomban erről nem is beszéltem, ami szintén egy ilyen nagyon jellemző a 19. századi emberekre, ez a munkaetika. Tehát, hogy mind a ketten elképesztő munkabírású emberek voltak, tehát ezt különben ugye mi kettőjükről a kortársak le is írták, tehát rengeteg mindennel foglalkoztak párhuzamosan, tudománnyal, politikával, kultúrpolitikával, egyházpolitikával, és hát ugye mind a ketten alkotó emberek is voltak. Tehát, hogy ez valami bizonyos mentalitással járt együtt, ez a nagyon munkaközpontú és felelősségközpontú életvitel vagy pálya. És hát ugye ott van a másik, hogy ugye 1867 után igazából ugye újra rendeződik a társadalomban és a kultúrában, egymással való viszonyok újra rendeződnek, a különböző társadalmi csoportok megpróbálják az erőviszonyokat maguk javára javítani, és ebben pedig igazából hát ilyen stratégia társaknak, harcos társaknak is kellett lennie a korabeli embereknek. Nyilván a mai emberek is különben pontosan így működnek. Tehát, hogy vannak az informális szálak, az információk azok nyilván ilyen hálózatokon keresztül folynak, és hát érdekszövetségek alakulnak, és hát ezek tulajdonképpen bizonyos kérdések, bizonyos ügyek köré csoportosulnak, és hogy Szász Károly és Szilády Áron valószínűleg a személyiségükből, azért mégiscsak fakadó ellentétből, vagy hát ugye voltak nyilván nézetkülönbségek, mondjuk még 65-ben politikai nézetkülönbségek is voltak közöttük, de hogy szépen összesimultak azok a szálak, amikkel viszont egymás tudták úgy erősíteni, hogy azok az ügyek, amiket fontosnak tartottak, azok előre menjenek, teret nyerjenek.
Hallgatva az előadást is, illetve most ebben a beszélgetésben is nagyon fontossá vált számomra, hogy beszélt munkaetikáról, munkabírásról, hogy miként mutatunk példát, ők hogyan mutatnak nekünk példát. Vannak törekvések arra, hogy az, ami a történelemben volt, azt hagyjuk ott, ez a mi életünk. Tehát mégiscsak igazolódik, hogy a történelem sok mindenre megtanít bennünket és elvezet bennünket.
Igen, ezt én is így gondolom. Én azért is szeretem, azt hiszem, annyira a 19. századi történeteket, mert valahogy azt látom, és azt látom másnak, a mai korszakunkkal ellentétesnek, vagy másképpen működőnek, hogy nyilván ugyanúgy érdekcsoportok működtek, ugyanúgy stratégiákban gondolkodtak. Nyilván sokszor az volt a cél, hogy a másikat hátrányosabb helyzetbe szorítsák. Ugye ez a akadémia, vagy kisfaludi társaságbeli tagválasztásoknál is nagyon egyértelmű volt, hogy mindenkinek megvolt a maga jelöltje, és nyilván az erősebb csoport nyert végül, de tehát amit én másnak látok, és amiből szerintem azért lehetne tanulnunk is, hogy mégis méltányosak voltak egymással. Tehát ezt a nyílt és agresszív és kemény ellentétet, akkor is, hogyha voltak kemény politikai támadások mondjuk a sajtó nyilvánosságban, vagy nyilván ilyen gyűléseken is voltak viták és feszültségek, illetve ugye számos irodalmi vita volt, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy ilyen elkenő dologról beszélhetnénk, de hogy megvolt az úriemberségnek, tehát voltak normák, és voltak határok, amiket nem lehetett átlépni. És hogy megtörténhetett az, hogy mondjuk ellenségek, vagy ellenfelek, vagy akik csak egyszerűen nem szimpatizáltak egymással, utána valami ügy mellett együttműködtek, és akár kiderülhetett, hogy végül baráttá is váltak. Mondjuk nyilván vannak szélsőségek, tehát akik nagyobb ellentétben voltak egymással. És én ezt ebben a fogalomban látom mindig, hogy méltányosak voltak egymással, sokkal inkább az emberek.
Én ezt magamnak úgy fordítanám le, hogy a keresztény hit és a keresztény jellem az nem zárja ki a parázs erőteljes vitákat, illetve az, hogyha meg vagyok győződve a magam igazáról, akkor értelemszerűen úgy gondolom, hogy a másiknak talán nincs annyira igaza. Ennek ellenére mégis lehet abból aztán egy nagyon-nagyon szép és értékes barátság. Mit üzenne annak a generációnak, annak nagyon furcsa generációnak, amelynek, hát mi már az életkorunknál fogva, hogy icipicit már csak szemlélői vagyunk, de látjuk, hogy teljesen más, mint amelyben mi felnőttünk, mi tanultunk, mi elkezdtük a karrierünket, az életpályánkat fölépíteni. Hogyan lehetne ezt a kicsit elveszített emberséget, hitet, jellemet visszavarázsolni?
Hát én azt gondolom, hogy ezeket közösségekben lehet megtanulni. Én most azt látom, mondjuk a gyerekeim korosztályában, vagy generációjában is, hogy nagyon magukra vannak utalva és sokszor hagyatva, és hogy szerintem minél több olyan közösségi forma kellene, vagy közös célok megvalósításához, hát ami nyilván a civil egyházi és egyéb, tehát hogy ami nyilván a civil szférának a kezdeményezései, és innen indulnak ki, de hogy azt nem tudom, hogy lehetne, hogy ebben higgyenek is a fiatalok, vagy úgy gondolják, hogy érdemes időt, energiát felel. A másik az, ez nyilván az oktatásnak és a nevelésnek van óriási szerepe abban, hogy mondjuk a felelősségtudatot valahogy előtérbe lehetne, az egymás iránti felelősségtudatot, vagy az egymásra figyelést. Azt, hogy nem biztos, hogy mindig le kell győzni, vagy nyomni a másikat, nem lehet, hogy együttműködve valami értelmesebb dolog is kisülhet.
Lehet együtt győzni.
Lehet együtt győzni, igen.
Kedves hallgatók, dr. Sárai Szabó Katalinnal beszélgettünk. azt kívánom önöknek, hogy ebből a beszélgetésből is szűrjék le azokat a tanulságokat, amelyek lehet, hogy most még hiányként jelennek meg az életükben, de valószínű, hogy ezután gazdagabbá teszi majd önöket. További szép napot, jó rádióhallgatás mindenkinek, viszont hallásra!